a mi segítségünk és esti csendességünk megáldása legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és a ma esti alkalmunkat. A 463. énekünknek az első három versét énekelve kezdjük. 463. énekünk, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, nap mint nap Te veled járjuk ennek a földi életnek az útját, nap mint nap olvassuk a Te ígédet, hallgatjuk a Te tanításodat. De ilyenkor, amikor egy-egy nagy ünnepre készülünk, akkor szeretnénk még közelebb kerülni hozzád. Szeretnénk felkészíteni a szívünket és a lelkünket az ünneplésre. Szeretnénk, hogyha az elkövetkezendő ünnep nem csak egy nap lenne az életünk napjai között, hanem egy különleges nap, amikor jobban és jobban érezzük azt, hogy Te mennyi mindent megtettél és megteszel, érettünk bűnös emberekért. Szeretnénk, hogyha még jobban értenénk a Te mindenek felett való szeretetedet és kegyelmedet. Így szeretnénk ennek az előttünk álló hétnek az estéjén is készülni. Így szeretnénk estéről estére újabb és újabb tanítást a szívünkbe fogadni, hogy még jobban értsük és szeressük azt az utat, amelyet veled járva megtehetünk itt ebben a földi világban. Urunk, kérünk, hogy áld meg a számunkra ezeket az esti alkalmakat. Szent lelked által jöjj közénk, légy velünk, hogy a készülődés a számunkra ne csak külsőségekből, hanem a lélek készülődéséből is állhasson. Így áld meg számunkra ezt a ma esti csendességet is, és hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. A mai üzenet meghallgatására a 174. dicséretünket énekelve készüljünk. 174. dicséretünk egy rövid kis ének. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent ígédre! Készítő sorozatunknak ezen az első mai estéjén a Máté evangéliumából olvasok egy ige szakaszt a 9. fejezetből a 9-től 13-ig tartó verseket. És mikor Jézus onnét tovább méne, látta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondané ki, kövess engem, és az felkelvén követé őt. És lőn, amikor ő letelepedék a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak, miért teszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván mondanékik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Ahogyan azt a nagy egyházi ünnepeinkre készülődve tesszük, most az egyházi év utolsó ünnepe a pünkösdi ünnep előtt is, estéről estére olvasunk egy-egy ige részt, és annak alapján próbáljuk a lelkünket, a gondolatainkat, mint közelebb és közelebb vinni az ünnephez. Ennek az idei sorozatnak a címe az áldott orvos közelében, és a második címe a komplex szűrővizsgálat. Ez talán egy kicsit meglepőnek tűnik, szokatlannak ez a cím, de én azt gondolom, hogy a mai kor emberétől igazából ez a gondolat nem is áll olyan nagyon távol. Hiszen a mai ember életében egyre inkább előtérbe kerül az egészség. Mielőtt bejöttünk az Isten tiszteletre, nagy tiszteletű úr említette, hogy ma délután az orvosi rendelőben mennyien voltak. Igen, az emberek egyre nagyobb és nagyobb figyelmet szentelnek az egészségükre, vagy mondhatjuk úgy, hogy egyre több problémájuk van az embereknek az egészséggel, és bizony az orvosi rendelőkben sokszor nagyon sokat is kell várakozni. És van ennek egy másik oldala is, hogy azok, akiknek a feladata az, hogy a mi egészségünkkel foglalkozzanak, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre, és biztos mindenkivel megtörtént már, hogy telefonon invitálták különböző szűrővizsgálatokra. Igen, bizony, az emberi egészség az életünknek egyre inkább a középpontjába kerül, mert valóban szinte kivétel nélkül minden ember ki van téve olyan veszélyeknek, amelyek az egészségét befolyásolhatják és rombolhatják. Igen, ez vonatkozik a testre. De tudjuk, hogy az ember nem csak test, hanem lélek is. És bizony a léleknek is vannak betegségei. A lélek is meg tud betegedni, a léleknek is szüksége van arra, hogy gyógyítsák. És ezt ma bizony egyre inkább felismerik. Már csak azért is, mert a tudomány rájött arra, hogy a lélek betegsége nagyban befolyásolja a testnek az állapotát is. Ha valakinek a lelke beteg, ha a lelke nem egészséges, akkor az meg tudja betegíteni a testet is. Nos, amikor az emberi test beteg, akkor elmegyünk az orvoshoz, de mit tegyünk akkor, hogyha a lélekben nincs rendben valami, hogyha a lélek hordozza a betegséget, a kórokozót? A mai világban sajnos pontosan ezt a lelki kiszolgáltatottságát az embernek nagyon sokan ki akarják használni. És nagyon sokan áltudományos módon rossz utakra akarják vinni a lélekben beteg embereket. Én azt gondolom, hogy az emberi léleknek a legmegfelelőbb, a legbiztosabb gyógymódja, ahogy a sorozatunk címe is mondja, az áldott orvos rendelőjében van. Ott, ahol érdemes várakozni. Ott, ahol reménykedhetünk a biztos gyógyulásban. Jézus Krisztus mellett lehet a beteg emberi léleknek valóban gyógyulásra lelni. Ő az egyetlen, aki képes arra, hogy a megfáradt, az üres, a beteg vagy reménytelen lelkeket valóban egészségessé tegye, hogy meggyógyítsa, hogy megmutassa azt az utat, amelyen járva nem kell félni semmilyen veszélytől, fertőzéstől és betegségtől. Ő az, aki képes arra, hogy a megbetegedett emberi lelkeket megtisztítsa minden betegségtől, minden kórokozótól, és alkalmassá tegye arra, hogy az atyának és a fiúnak a lelkét befogadja, hogy annak a hajléka legyen, és a lélek vezetésével tudjon azon a bizonyos egyetlen egy célba vezető úton járni. Nos, tehát akkor nézzük meg ezt a ma olvasott történetet, amely bizonyára mindenki előtt nagyon ismert történet, hiszen több evangéliumban is olvashatjuk. Próbáljuk most meg ezt a történetet így megvizsgálni, ezeknek a gondolatoknak az alapján. Amikor elmegyünk az orvoshoz, akkor ugye az első találkozáskor az orvos rengeteg kérdést tesz fel. Fel kell tennie ezeket a kérdéseket ahhoz, hogy megismerhesse a beteget, megismerhesse a betegségét, mert csak akkor tudja felállítani a megfelelő diagnózist, akkor tudja kijelölni a megfelelő gyógymódot. Nos, Jézus ezt az első találkozást, ezt a beteggel való ismerkedést a maga módján tette meg. Mégpedig úgy, hogy amikor megkezdte a munkásságát, az abból állt, hogy elindult az országban. Bejárta az országnak az összes tartományát, és így találkozott azokkal, akiknek gyógyulásra volt szükségük. Jézus látó szemmel ment a maga útján, és ő mindig megtalálta, felismerte a gyógyulásra vágyót. És nem csak a testi betegségben szenvedőket, hanem azokat is meglátta, megtalálta, akiknek a lelke volt beteg. így talált rá, erre a Máté nevű emberre is. Így talált rá a vámszedőre. Ezt a történetet itt a Máté evangéliumában a 9. fejezetnek nem az első verseiben, hanem későbbi verseiben olvashatjuk. A 9. versek előtti részben egy másik gyógyítási történetet olvasunk, azt, amikor Jézus Kapernaumban tanított, gyógyított, és amikor elé vittek egy gutaütött embert, aki nem tudott lábra állni. Jézus pedig meggyógyította ezt az embert, és ezután következik a Mátéval való találkozásának a leírása. Ugye azt gondolhatnánk, hogy ez a két történet nincs kapcsolatban egymással, hogy ez két külön történet. Pedig nem így van. Ez a két történet összekapcsolódik. Az első esetben egy testi betegnek a gyógyulásáról olvashatunk. És itt Máté esetében pedig egy olyan ember gyógyulásáról, aki látszólag egészséges volt. A testének nem volt semmi baja. Neki a lelke volt beteg. Ő föl tudott állni. Egészségesek voltak a lábai. Tudott járni, kelni. De lelki értelemben mégsem tudott felállni. Amellől a vámszedő asztal mellől, amelyre felváltotta az egész életét. A pénz oda kötötte őt ehhez az asztalhoz. Az ő betegsége nem volt szemmel látható, az ő betegségét csak Jézus láthatta meg. Ez az ember, Máté, tehát egy vámszedő volt. Vám és adó, ezek olyan szavak ma is, amelyeket nemigen szívesen hallunk, és ez nem csak ma van így, hanem így volt Jézus korában is. A vámszedőség az nem volt egy népszerű foglalkozás, hiszen azt jelentette, hogy megsarcolta az embereket. Ugye akkor úgy épültek a városok, hogy a város mindkét bejáratánál volt egy-egy keskeny kapu, ez kötötte össze azt az utat, amely átvezetett a városon, és csak ezeken a kapukon lehetett bemenni a városba, vagy éppen elhagyni a várost. És ezek a vámszedők itt ültek ezekben a kapukban, és a bejövő vagy kimenő emberektől bizony pénzt kértek, a behozott vagy kivitt áruért. A vámszedésnek a jogát a Római Birodalomnak a helytartója árverés során, ezt úgy mondanánk, hogy megpályáztatta a rá jelentkezőkkel. És aki ezt az állást megkapta, az tulajdonképpen a zsidó emberek szemében tisztátalanná vált. A zsidó ember ugyanis nem ismert el semmilyen más adót, csak a templomadót. Az ő szemükben ezen kívül minden más adó az tisztátalan volt, törvénytelen volt. És hogyha egy zsidó ember vállalta el ezt a munkát, akkor azt egyenesen kiközösítették maguk közül. Azt mondták, hogy ez egy spicli, az egy besúgó, aki eladta magát az elnyomó római hatalomnak. Máté tehát, aki zsidó létére ilyen vámszedő volt, kiközösítették maguk közül. Úgy elkerülték, mint egy fertőző beteget. Nem törődtek vele, nem fogadták be a maguk társaságába. Ott ült nap mint nap a maga vámszedő asztalánál a pénzei között. Megvolt mindene, sőt, bőségben élt. Mégis úgy érezte, hogy nagyon nincs rendben az élete. Mégis úgy érezte, hogy mint valami veszélyes kórokozó, a lelkét pusztítja valami. Azt érezte a rá tekintő szemekből, hogy őt egy gonosz és kabzsi embernek tartják. nem voltak barátai, nem volt társasága. És Jézus meglátta ezt az embert. Ő nem a másokat megsarcoló, másoktól vámot szedő, kabzsi vámszedőt látta benne. Nem. Ő egy embert látott. Egy embert, akinek a szíve beteg, akinek a lelkében fájdalom és nyomorúság van. Talán még rá is mosolygott Mátéra. Úgy, ahogyan már nagyon, de nagyon régóta senki nem tette ezzel az emberrel. Úgy közeledett felé, hogy tudta, Máténak segítségre, orvosra, gyógyítóra van szüksége. És amikor elment az asztala mellett, akkor csak két szót mondott, azt, hogy kövess engem. És Máténak ez a két rövid szó elég volt. Azért, mert ez a két rövid szó pontosan ott érintette őt meg, ahol a betegségének a központja volt, ahol a legnagyobb fájdalom lakozott benne. Ez a két szó a szívét találta el. Ezt a két szót hallva rögtön ráébredt arra, hogy valaki most azt mondja neki, hogy szükségem van rád, hogy gyere velem, azt akarom, hogy itt legyél mellettem. És ő ott hagyott mindent. Ott hagyta a pénzváltó asztalát, ott hagyta az egész addigi életét, felállt és követte őt. Nem magyarázkodott, nem szabadkozott, hogy mindjárt, Uram, csak összeszedem a holmimat. Vagy nem mondta azt, hogy még van néhány elintézni valóm, és aztán majd megyek. Nem tett fel kérdéseket, hogy de hát ki vagy te, és hova menjek utánad, és mit csináljak melletted. Nem. Egyetlen szó nélkül felállt, mindent odahagyott, és követte Jézust. Mert tudta azt, hogy ez az egyetlen, aki meg tudja őt szabadítani a betegségéből. És nem csak azt látta meg, hogy Jézus az, aki képes visszaadni a lelke egészségét, hanem azt is meglátta, hogy neki ő mellette van a helye. Éppen ezért nem firtatta Jézus szavait, hanem gondolkodás nélkül utána ment. És ő lett azután az a Máté, aki a 12 tanítvány egyike volt. Ő lett az a Máté, aki ennek az evangéliumnak is a szerzőjévé vált. De ezzel még nem ért véget a történet. Máté gyógyulásának a története. Mert az ő gyógyulása rögtön hatással volt másokra is. Mint ahogy Jézus minden gyógyításának. Ez volt a tulajdonképpeni célja, amellett, hogy egy embernek visszaadta a testi vagy a lelki egészségét, hogy egy-egy ilyen gyógyításnak a nyomán mások is meg tudjanak gyógyulni. Jézus, amikor Mátét magához szólította, utána elment a házába is, még nagyobb nyomatékot adva ezzel a szavainak. És az asztalához ült, és ehhez az asztalhoz odamentek más bűnösök és vámszedők is. Ez az akkori világban mondhatjuk úgy, hogy egy forradalmi tettnek számított. Ez körülbelül olyan volt, mintha valaki a rabszolga tartás idején a rabszolgákat a maga asztalához ültette volna, vagy ő maga ült volna a rabszolgák asztalához. Jézus leült ezekkel az emberekkel, így adva nekik is reménységet. Ezek az emberek Mátéhoz hasonlóan ugyancsak kitaszított és kiközösített emberek voltak, Olyanok, akiktől a farizeusok, a törvény tisztelők, mondhatjuk úgy, hogy szinte undorral fordultak el, mintha fertőzöttek lettek volna. Olyan emberek voltak, akik nem érezték más embereknek a szeretetét, akik nem látták az életüknek szinte semmi értelmét sem. És ezek az emberek most ott ültek Jézus mellett, hallgatták a szavait, érezték a belőle áradó szeretetet, és legfőképpen érezték azt, hogy a számukra is van még reménység. Az eddigi életük úgy telt el, mint egy-egy olyan betegnek, aki orvostól orvoshoz megy, és minden orvosnál csak elutasításra talál. Egyik orvos a másik után azt mondja neki, hogy nem tudom meggyógyítani. Nincs orvosság a bajára. Így kell élnie, így betegen. És egyszer csak valaki rájuk mosolyog, és azt mondja nekik, hogy én meggyógyítlak titeket. Így, ilyen gondolatokkal, ilyen érzésekkel tekintettek ezek a bűnösök és vámszedők is Jézusra. De ugye ott voltak a farizeusok, akiknek a számára ez a látvány ott Máté házában egyenesen felháborító volt. Őnekik az lett volna megfelelő, azt tetszett volna, hogyha Jézus is ugyanúgy elfordult volna ezektől az emberektől, ugyanúgy megvetette volna őket, ahogyan ők tették. Mert azt mondták, hogy ha igazi próféta volna, akkor ugyanúgy elutasítaná ezeket a bűnös embereket, ahogyan mi tesszük. És feltettek egy kérdést a tanítványoknak. Egy kérdést, amit talán, hogyha sejtették volna a rá kapott jézusi választ, akkor lehet, hogy talán fel sem tették volna. Azt kérdezték a tanítványoktól, hogy miért van az, hogy ez a ti mesteretek együtt eszik a bűnösökkel és vámszedőkkel. Szinte tálcán kínáltak egy lehetőséget Jézusnak arra, hogy egyszer és mindenkorra világosan elmondja a maga küldetését, a maga eljövetelének a célját. Lehet, hogy a farizeusok nem értették, vagy talán értették, de úgy tettek, mintha nem értették volna. De Jézus azt válaszolta nekik, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosokra, hanem a betegeknek. Én azért jöttem, hogy gyógyítsak, hogy azokat gyógyítsam, akiknek szükségük van az orvosra. És Jézus ezzel a farizeusokat igazából szíven találó mondatával rávilágított Istennek, mondjuk úgy, a logikájára. Mert Istennek az a gondolatmenete, hogy a betegek nem azért vannak közöttünk, hogy irtózattal elforduljunk tőlük, hogy kiközösítsük őket magunk közül, hanem azért, hogy szeretettel odahajoljunk hozzájuk, hogy ápoljuk őket, hogy gondozzuk őket, hogy mindent megtegyünk a gyógyulásukért. Bizony, nagyon kemény kritika volt ez a farizeusokról, Jézus szájából, arról az életről, amit ők éltek, arról a fajta gondolkodásról, ahogyan ők gondolkodtak. Jézus elmondja azt, hogy Isten bizony megveti az ilyen látszat életet, az ilyen képmutatást, amely a farizeusokat jellemezte. Megveti és elfordul tőle, ahogyan azt a Szentírásnak nem egy helyén olvassuk, Már az Ószövetségben is a prófétái által Isten megüzente azt, hogy nem szereti az olyan áldozatokat, amelyek mögött nincsen tiszta szív és tiszta lélek. Nem szereti a képmutatást, az álságos életet. Ez a Máté nevű ember az akkori törvények szerint egy bűnös ember volt. Egy valami azonban a javára irandó. Az, hogy tisztában volt a maga állapotával. És ez az állapota fájdalmat okozott neki. Boldogtalan volt, szenvedett, érezte azt, hogy a lelkében valami nincs rendben. És most jött valaki. Jött valaki, akiben megérezte az orvost, a szabadítót, a gyógyítót. Jött valaki, aki nem elfordult tőle, aki nem megvetettként tekintett rá, hanem akinek az egész lényéből a szeretet árad felé. Hogy ne állt volna föl, hogy ne hagyott volna oda mindent, hogy ne követte volna őt, hogy ne fogadta volna be őt a szívébe, a lelkébe, hogy ne tekintette volna őt megváltójának, szabadítójának, mesterének, hogy ne állította volna az ő szolgálatába az egész további életét. Jézus kora óta megváltozott ez a világ, nagyon sokat, de egy valami most is jelen van. A mi életünkben, a mi emberi életünkben a bűn. Az, ami megkötöz, ami fogolyá tesz, ami lehúz, ami megbetegít bennünket. Ahogy Máté számára a Jézussal való találkozás hozta el a gyógyulást, úgy én biztos vagyok abban, hogy ma is minden lélekben beteg ember számára a gyógyulás egyetlen útja a Jézussal való találkozás. És Jézussal ma is találkozhatunk. Jézus ma is találkozik velünk. Aki elmulasztja ezt a találkozást, az bizony megmarad a maga betegségében, a halálra ítéltségnek az állapotában. Megmarad úgy, ahogyan az a beteg, akinek a bajára még valóban nem találta fel az orvostudomány a gyógyírt. Aki viszont találkozik Jézussal, aki átadja magát e találkozás minden ajándékának, örömének, az Jézus mellett járva, őt követve, az ő tanításaira figyelve, azon az egyetlen úton járhat, amely valóban reménységet ad az életben, és amely valóban célba vezető út. Most a heti sorozatunknak ezen az első estéjén elcsendesedve azért imádkozzunk, hogy a lélek vezetésével mi is lehessünk részesei az áldott orvossal való találkozásnak. És ha a mi életünkben már megtörtént ez a találkozás, akkor tudjunk naponta hálát adni ezért a mindenek felett való ajándékért. Amen. Imádkozzunk. Te látod, Urunk, az életünk küzdelmeit, amikor valóban nem találjuk a helyünket a világban, amikor a világ szemében talán mindenünk megvan, mégis úgy érezzük, hogy valami hiányzik az életünkből, amikor talán megfogalmazni nem is tudjuk, de mégis a lelkünkben valami fájdalom, valami nyomorúság van. Amikor úgy érezzük, hogy sebek vannak a szívünkben, és ezekre a sebekre nem találjuk a gyógyírt, nem találjuk a vigasztalást. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem hagysz bennünket ebben a nyomorúságos állapotban. Nem hagyod, hogy a fájdalmaink napról napra nagyobbak lesznek, hanem készítesz a számunkra gyógyulást, és azt kínálod nekünk. Köszönjük azt, Istenünk, hogy ha a segítségünkre vagy abban, hogy ezt a gyógyulást fel is ismerjük, hogy el is fogadjuk tőled. Köszönjük, hogyha segítesz bennünket abban, hogy ne máshol, hanem az egyetlen olyan helyen keressük a gyógyulást, ahol azt valóban meg is találhatjuk. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a mai estét, hogy vigasztaltál bennünket, hogy reménységet adtál nekünk afelől, hogy igen, a lélek betegségére is van gyógyír, ha a megfelelő helyen keressük azt. Köszönjük neked azt, hogy úgy indulhatunk ennek a hétnek minden estéjének, hogy tudjuk, hogy te valóban gyógyítani, bekötözni akarod a mi életünknek a sebeit, hogy amikor elkövetkezik az ünneplés, akkor épp és egészséges lélekkel tárjuk ki a szívünket és a lelkünket a megérkező lélek előtt. Kérünk, Istenünk, hogy áld meg az előttünk álló hét estéit, a készülődés további alkalmait is, és áld meg életünket is, szeretteinket, mindazokat, akik fontosak a számunkra. Áld meg ezt a közösséget, az ünnepre készülő gyülekezetet, és maradj velünk áldásoddal, kegyelmeddel, gondviseléseddel, most és minden időkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást hirdetem, valamint hirdetem, hogy a holnapi estén ugyanígy 6 órai kezdettel folytatódik előkészítő sorozatunk. Most pedig a mai este befejezéseképpen az áldás vétele előtt nem az énekes könyvünkből énekelünk, hanem egy másik, de bizonyára mindenki számára ismert éneket énekelünk, az Úr csodásan működik. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.